Gondolk úr, néhány szót szeretne szólni, köszönteni a mai vendégünket.
Kedves testvérek, a mai vasárnapon Budapest számos gyülekezete fogad vendégige hirdetőket Erdélyből és a Partiumból. Úgyhogy ezen az alkalmon nagy szeretettel köszöntjük Csűri István lelkipásztor testvérünket, aki Nagyváradról, Nagyváradi református gyülekezetből érkezett hozzánk. És hát Isten áldását kívánom az itteni szolgálatára, de nem csak az ittenére, hanem az otthoni szolgálatára és az egész gyülekezetére.
Köszönjük szépen! A 371. dicséretünkkel folytatjuk. Jézus Krisztus egy mesterünk. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét olvasom Ézsaiás könyve 63. részéből a 7. verstől 12-ig. Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről, mind aszerint, amit az Úr velünk cselekedett. Az Izrael házához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint. És ő mondta, bizony az én népem ők fiak, akik nem hazudnak és lönnékik megtartójuk. Minden szenvedésüket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadítá őket. Szerelmében és kegyelmében váltotta ő meg őket. Fölvette és hordozá őket a régi idők minden napjaiban. Ők pedig engedetlenek voltak, és megszomorítták szentségének lelkét, és ő ellenségükkől lőn és hadakozott ellenük. S megemlékezék népe a Mózes régi napjairól. Hol van, aki őket kihozá a tengerből nyájának pásztorával? Hol van, aki belé adta az ő szentséges lelkét? Ki Mózes jobbján járatá dicsőségének karját, aki a vizeket ketté választá előttük, hogy magának örök nevet szerezzem. Ki járatá őket mélységben, mint lovat a síkon, és meg nem botlattak. Mint a barmot, amely a völgybe száll alá, nyugalomba vitte őket az Úr lelke, így vezérletted népedet, hogy magadnak dicső nevet szerezz. Isten tegye áldottá az ígét, annak befogadását, értek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked azt, hogy te nem szűnsz meg bennünket pásztorolni. Te nem szűnsz meg bennünket terelgetni a te szereteteddel és kegyelmeddel. És szüntelenül és újra kérlelsz bennünket. A te szelid és halk szabad, amelyik mégis átzeng és átcsendül mindenen. Ott vagy előttünk, amikor még meg se érkeztünk, ott vagy mögöttünk, amikor el akarunk futni. És újra a te igéd szólít bennünket, körülveszel minket szent lelkeddel. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor vagyunk süketek, bocsáss meg, hogy olyan sokszor vagyunk vakok, de te gondviselésedben megőrzöl minket. Ellenünkre is, amikor valami egészen más irányba akarunk menni. És hadd könyörögjünk azért, hogy ne te ítéleted legyen az, amelyik bennünket visszatérít a helyes útra, hanem újra és újra az evangélium. Nyisd meg a mi szemeinket és füleinket, előzd meg bennünket újra és újra. Légy itt most közöttünk, add a te szent lelkedet a szólónak és a hallgatónak egyaránt, áld meg az ige hirdetését, annak befogadását, áld meg a mi Isten tiszteletünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az énekkar szolgálat az következik most. Énekes könyveket, azt vegyük magunkhoz.
Keressük ki a 352-es éneket, mert nem egyedül énekelünk az énekkarra, hanem a gyülekezet részvételére is számítunk. És ez az ének is, mint a fő ének is, segít minket, hogy belehelyezkedjünk az ünnepi időnek abba az időszakába, ahol most ugye húsvét és pünköst között vagyunk. Az előbb a Szent Lélekét könyörögve, adjad a te szentelkedet nekünk, szólt az ének, most pedig a feltámadásról szóló ének, ez a 352. dicséret, amelyet végig gondolva, a szövegére is odafigyelve úgy fogunk énekelni, hogy szerintem fokozatosan mindenki be fog kapcsolódni a 8 verszak alatt, és meg fogja tanulni ezt a dallamot. Minden esetre az utolsó két sorát, azt most előre is néhányszor elénekeljük, ennek a szövege: nyerj irgalmat közben járó Jézus Krisztus szent atyád előtt. Hogy kapcsolódik ez a húsvéthoz? Ugye az atya jobbjára ült, hogy esedezzék érettünk. Erről szól ez az ének. Értünk esedező Jézus Krisztusra gondolhatunk, figyelhetünk benne, és így nézhetjük a húsvétnak az üzenetét. Ez a sor pedig így hangzik: nyerj irgalmat közben járó Jézus Krisztus szent atyád előtt. Ezt néhányszor el fogjuk énekelni, és mindenki kapcsolódjon bele. Ezt a két sor, az utolsó kettő sorról van szó, énekeljük együtt. Nyerj irgalmat közben járó Jézus Krisztus szent atyád előtt. Még egyszer. Nyerj irgalmat közben járó Jézus Krisztus szent atyád elő. Tehát fogjuk énekelni az egész éneket, és ebbe kapcsolódjunk be minden verszakba, ebbe a két utolsó sorba. Figyeljük a hangot, meg az időben való beérkezést, és aztán később már szerintem az ötödik verszaktól már, amikor beintek, akkor aki tudja, énekelje velünk együtt közösen.
Jézus itt feltámadom, és őszörre megadom, mire elhajadom, azt a rajtuk maradom.
Nyerj irgalmat közben járó Jézus Krisztus szent atyád előtt. Krisztus meghalt bűnünkért, feltámadott értünkért.
Szépen, és most kérem a gyermekeket, az előbb, mikor bejöttem, akkor teljesen megrémültem, még a beköszöntő igét is elfejtettem, hogy azt nincs gyerek templomba, mondod, igen nagy baj lenne. Na de hál' Istennek azért akad egy-kettő, gyertek erre körbe. Jó, így jó. Szervusztok, áldás, békesség. Tegnap kirándulni voltunk, és nyilván az élményeimet is innen merítem, de elmentünk Kócsára, és megnéztük, hogy hogyan fogják be a madárgyűrűzők a madarakat. Ilyen nagy hálókat kitesznek annak az útjába, amerre repül a madár. És az jutott eszembe, hogy milyen az Isten szeretete, mert minket úgy kell befogni, mint a madarakat, ugye mi azt hisszük, hogy szabadok vagyunk, és itt röpködünk, és oda teszi ki a hálót, amelyre repkedünk. Hát ez nagyon különböző lehet. A gyerekeknél jobban az Isten szeretete, felnőtteknél már néha kicsit az ítélete is, mert de az a lényeg, hogy ezt is megfogja valami. És megnéztem, egy-két madár volt ott olyan kis zacskóba, várta a gyűrűzést. Hát igen, valószínűleg nem örültek akkor annyira neki, rátettek egy gyűrűt a lábukra, és aztán elengedték őket. Tehát semmi más nem történt, csak egy jelet kaptak, ami onnantól kezdve letörölhetetlenül ott van a lábán, és nem tudja levenni, hogy az a bizonyos hely, ahol megfogták őket, megjelölték, hol és mikor is. Valahogy ilyen az Isten szeretete is, hogy megragad bennünket, például amikor megkereszteltek, például amikor majd meg fogunk konfirmálni, és így tovább, és aztán ott van rajtunk letörölhetetlenül, és aztán újra elereszt. De nagyon jó volt látni, és mindenki nagyon örült titokban, amikor az egyik megszökött, hogy a szabadság szimbóluma volt, de hát úgy is elenged minket, hogy aztán repüljünk, de ott van rajtunk az ő jele, és szemmel tart bennünket, ez azért van. Hát ilyen az Isten szeretete, megragad bennünket, megjelöl bennünket, és aztán engedi, hogy repüljünk, de rajtunk van a tekintete. Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok. Az ige hirdetésre készülve az 512. énekünk első és második versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram! Bocsánat, nem jól mondtam, 171-es megáll Istennek igéje, akkor nem marad a végére ének. 171.
Kedves testvéreim, Isten ígéje, mely keres a mi szívünket a mai délelőttön, írva található Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 4. részének 30. versében. Miképpen szólít meg bennünket a kegyelemnek, Ura, keresve a mi szívünket a mai délelőttön, olvasom az ő ígéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 4. részének 30. verséből. Az ígét figyelemmel, alázatos szívvel hallgassuk meg együtt. Meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Kedves testvéreim! Drága anyaországban élő kedves barátaim, vallomással kell kezdenem az ige hirdetést, bár nem szoktam személyes dolgokat a szószékre hozni, de nektek el kell mondanom azért, mert látom, érzem vendégszereteteteket, amelyel már is imádsággal, tekintetettekkel átöleltetek, hogy akkor, amikor mi ott a határon túl gondolkozunk az élet nagy kérdései, kihívásai felől, akkor nem csak a szemünket tartjuk itt az anyaország fölött, hanem nagyon érzékenyen halljuk a mondatokat, és nagyon érzékenyen odafigyelünk mindenre, ami nem csak verbálisan fogalmazódik meg, hanem amit le lehet olvasni az arcokról, amit meg lehet érezni nagy távolságokból is, mert tudjuk, hogy nekünk itt kell dobogjon a szívünk, nekünk ide kell hallgatnunk, nekünk itt kell lennünk lélekben, azért, mert fontos az, hogy egy ilyen anyai szeretet felénk áradjon ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk. Ennek az egyik legnagyszerűbb bizonyítéka éppen az, hogy nagyon nagy szeretettel veletek együtt olvassuk a Szentírást a Bibliaolvasó kalauz szerint, s amint ha hallottátok a felolvasott ígét, ez az íge ma is így szól, itt ezen a helyen, a Bibliaolvasó kalauz szerint, de ez így szól nagyon sok helyen, a Királyhágó melléken, ahonnan érkeztem, illetve Erdélyben, ahol éppen ezáltal is ki akarjuk fejezni azt, hogy együvé tartozunk. A személyes vallomásból ennyi elég, nézzük meg, mi az, amit Isten a szívünkre bíz. Ebben a helyzetben kell hallanunk erőteljesen az apostolnak azt a szeretetét, amit az efézusi gyülekezetért érez. Hallanunk kell azért, mert ez a szeretet ránk irányul, bennünket keres, minket akar átölelni, nekünk akarja elmondani, mennyire fontos az, hogy az életünk szép legyen, tiszta legyen, hogy boldogok legyünk, és ne csak a múltban, ne csak az elmúlt időben fedezzük fel, hogy Isten szeretett bennünket, hanem a jövőre nézve szeretni fogja a kezünket, békességet fog ajándékozni, és egészen biztosan láthatjuk, érezhetjük, hogy áldásoknak sokasságával fog bennünket körülvenni. Ezért is hallatszik ez a figyelmeztetés, amit a 4. rész 30. versében van, amelynek első nagyon fontos, lényeges kérdése az, hogy nem szabad megszomorítani az Istent. Vajon mit jelent ez ebben a helyzetben? Nagyon könnyű lenne a prédikátor helyzete, hogyha csak annyit mondanánk el, hogy Isten úgy akarja ezt a világot látni abban a békességben, amiben ő teremtette, abban a nyugalomban és abban a békességben, amiben látni akarja mindenkor, és nekünk semmi egyebet nem kell tennünk, csak jó gyermekként, szófogadó emberként elfogadni mindazt, amit Isten megmutat számunkra. Igen ám, de nekünk számolnunk kell azzal, és itt van életünknek egyik nagy nyomorúsága, kihívása, problémája, terhe, hogy a bűnesettől kezdve bizony szomorítjuk sokat az Istent. És hogyha szétnézünk magunk körül, és azt mondjuk, hogy nehéz az életünk, vagy megfogalmazzuk azt is, hogy annyi kihívásunk van, amelyek fölé alig tudunk kerülni, és vagy elmondjuk azt, hogy annyi bánat és annyi nyomorúság, amit nem tudunk megoldani, és nem tudunk semmi esetre sem elvinni, elhozni arra fele, hogy a megoldások tisztán látszódjanak, akkor valahol érzékelni kell az apostol szava 2000 esztendő, de eltelő következő, ki tudja hány ezer esztendőn keresztül is igaz lesz, ezzel a megszomorítással bajban vagyunk. De azért szól az Isten, és azért kell nekünk ezt az ígét a mai napon nagyon komolyan venni, mert érzékelhető lesz az is, hogy amikor meglátjuk a bajt, megérezzük a gyökerét annak, hogyan lehet elindulni az imádságnak útján. Hogyan lehet megérezni azt, hogy Isten ránk bízza, és akik a templomban vagyunk, egészen biztosak vagyunk abban, hogy nekünk megfogalmazza, és már is kész receptet ad arra, hogy ezt a fajta megszomorítást, ami éppen a hívő léleknek, az Isten kereső embernek lehetőségként kínálkozik, azt meg is tegyük. Csodálatos volt Ésaiás próféta könyvéből a 63. részt hallani, azért, mert ott a próféta összefoglalja a régi időket. Összefoglalja azt, amit megélt a kiválasztott nép. És ebben a helyzetben megmutatkozik az, hogy nagyon sok bajban mindig talpra lehetett állni, kilátástalan helyzetben újból lehetett célt nézni, és amikor célt nézett a nép, mindig áldás volt az életén. Igaz, ez fordítva is igaz, amikor elveszítette a nép az Isten a látást, akkor átokzódult, akkor baj jött, akkor olyan fajta kihívások között volt a nép, amelyben igen a feszültség nagyon megtépázta erejét. Mindennapi életünk, anyaországi élet, a mi életünk ott a kisebbségi helyzetben, gyülekezeteknek az élete, családi életünk, egyéni életünk, mennyi mindent, amit ide is elhoztunk ebbe a templomba. Mennyi mindent, amit nem tudunk egymásról, nem csak azért, mert nem ismerjük egymást, hanem azért, mert nagyon szeretjük ezeket a dolgokat, akár rejteni, titokban tartani, mások előtt el nem mondani azért, mert úgy gondoljuk, ez csak ránk tartozik, pedig szomorítjuk az Istent. És amikor itt hallatszik Pál apostolnak ez a figyelmeztetése, visszanyúl az Ésaiási gondolatig, és ott megfogalmazódik valami, ami még erőteljesebbé teszi azt, hogy itt van az ideje. Kedves magyar testvérem, kedves református testvérem, kedves olyan testvérem, aki imádságban keresed az útat, hogy a lásd meg velem együtt, hogy ennek a megszomorításnak hol van az a mélysége, amit ha tisztán látunk, és tisztán kell látnunk, onnan van az elindulás, a meg nem szomorítás állapota fele, a vigasztalásnak az állapota fele, a tisztán látásnak az állapota fele, mert nagyon szükségünk van akár itt ezen a helyen, az ország szívében, vagy ott, ahol mi élünk, azokon a helyeken, ahol a boldogságot, az örömöt mi is keressük, és meg akarjuk szerezni. Ésaiás elárul egyetlen egy mondatban egy olyan okot, amit mi nagyon szívesen elfelejtenénk, sőt arra gondolnánk, hogy jaj, de jó lenne, ha nem lenne igaz az életünkre. Megszomorították az Istent akkor annyira, hogy a szerető, irgalmas, teremtő és gondviselő Istent ellenségé tették. Az Atya ellensége, a teremtő Istenem, aki erre a világra elhozott, a szülő apám vagy a szülő anyám, aki annyi mindent megtesz azért, hogy boldog életem legyen, s felnövekvő, hatalmasodó életünkben, erősödő életünkben, egyre és egyre jobban elérjük a célt, és elérjük azokat a drága, áhított gondolatokat, amit hordozunk a szívünkben és a lelkünkben. Ez az Isten ellenség lehet. Szembe kell nézni erőteljesen ezzel a gondolattal, hiszen a bánatnak hol van a gyökere? A megoldatlan helyzeteknek hol van a nagy mélysége? Akkor, amikor vigasztalatlanak látszik a magyar ember, amikor nemzetünk kérdései között fuldoklunk és bajban vagyunk, hol vannak a gondoknak a gyökere? Talán ott, amit nem mondunk ki azért, mert jó neveltek vagyunk, nem mondunk ki azért, mert gátlásaink vannak, nem mondunk ki azért, mert illő módon szeretnénk úgy mindenkor megszólalni, akár kisebb közösségben, akár csak magánbeszélgetésben, a szószéken meg mindenképpen illik az embernek jó neveltnek lenni, hogy ezeket a kérdéseket valahogy mindig, valahol rejtve, valahol titkon hagyni. De nem az Isten szavának szólásakor. Nem arról a szószékről, ahol az Isten szava szól hozzátok, és szól hozzánk mindenhol, ahol élünk. Ott ki kell mondani, a baj gyökere ott van, hogy az ember ma is azt éli meg, mint hogyha ellenségem lenne ez az Isten, és nem az, aki teremtett, aki gondvisel, aki átölel, aki szeret, két karral szeret. Nem az az Isten, aki mindenét nekem akarja, és neked akarja adni, azért, hogy boldogabb légy. Ésaiás gondolata elvisz bennünket ebbe a mélységbe, és megkérdez most személyesen mindenkit külön-külön, hogy látod ezt az Istent? Kicsoda számodra ez az Úr? Ellenséged? Aki betegségednek, szegénységednek, fájdalmadnak, félelmednek, szorongásodnak, stresszeidnek? Egy sor dolgot sorolhatsz tovább, és mondhatod, ami a saját életedben megjelenik, annak az okozója. És hallatszik, egyre erőteljesedik, akár Ésaiás is a régi időket összefoglalva, nem, ez az Úr azért kihozott Egyiptomból, a szolgaságnak házából, Babilonból hazavezetett. Az otthoniak azt gondolták, nem lát az Isten, mondja Ezékiel a múlt heti gondolatban, nem lát az Isten, bármit megtehetünk, bármit, de számolni kell azzal, ha bármit megteszünk az Úrral szemben és vele ellenállásban, csak szomorítani tudjuk az Istent. Ha bajainkra és megoldatlan helyzeteinkre keressük az ok és okozat összefüggéseit, És keressük a válaszokat, hogy vajon miért vagyunk úgy, amiképpen vagyunk, mert jobban is lehetnénk, akkor eljutunk oda, mert megszomorítottuk az Istent. Két kézzel bántjuk az Istent. De hála Istennek, hogy csak két kézzel bánthatjuk, mert erre jön az Úrnak a válasza, aki nem csak úgy akar bennünket egy jobb útra és egy teljesen más, világosabb helyzetre elvezetni, hogy elmondja, hogy mi a baj, hanem ő nem két kézzel, hanem a teljes erejével, szent lelkével, feltámadt Krisztus átszegzett karjával, át akar ölelni és el akarja mondani, hogy ebből a megszomorított állapotból hogyan akar kiemelni bennünket. Pál apostol az Efézus belieknek elmondja, mi az, ami rossz? Mi az, amit el kell kerülni? Mi az, ami negatív az életedben? Mi az, ami pozitív? Hosszú prédikációt lehetne róla mondani, de nem teszem, testvérek. Azért, mert el kell jutnunk ahhoz, hogy az apostol elmondja ezeket, akkor pusztán csak a felszínt emlegetve egy nagyobb mélységet akar megnyitni a keresztény gondolkozó előtt, így éppen ebben a gyülekezetben előttünk is, mert mi már nem elégedhetünk meg azzal, hogy egy világnak tetsző, a világnak vagy a világtól jónak látott erkölcsi tisztaságú életet éljünk, hanem ettől több kell. Kell az a gyökér, ahonnan az erkölcs táplálkozik. Kell az a gyökér és kell az a mélység, ahonnan az erkölcsi tisztaságnak az értékeit tudjuk megragadni. Kell az a pillanat, amikor ki kell mondani, rádöbbenünk arra, hogy az Úristen nem ellenségünk, bár mi sokszor ellenségét tettük, vagy tehetjük. De el kell jutni addig, hogy ez az Úr, aki megmutatja önmagát, megmutatja úgy, amiképpen nem csak büntetni tud, hanem áldani, és bennünket, az életünket oly csodálatos áldások fele elvezetni, amit emberi gondolat, emberi ész el nem tud gondolni, és fel nem tud fogni, hogy abban lássuk és abban érzékeljük, e megváltó, mindenek felé emelkedő, csodálatos, kimondhatatlan szeretetnek az ajándékát. És ezt kezdi felfedni. Két kézzel rontjuk a magunk életét, rontja a külvilág, rontja a hitetlen ember, akik most is ennek a templomnak a falain is kívül maradtak. Hitetlen világban élünk, és a hívő ember azt érzékeli, nem tudok többet tenni. Olyan világban élek, amikor bármit megtennék azért, mert érzem és tudom azt, hogy az Úristen sokat bízott rám, de nem látom az eredményeket és gyümölcsöket. Keresztény leterhelésünknek, eredménytelenségeinknek, ugyanakkor ebből származó bánatainknak valahol itt van a gyökere. És éppen ezért ebből az állapotból még erőteljesebben kell fölfele nézni. És ez az ige csodálatos módon meg is mutatja ezt. Hallgassuk csak még egyszer. Az Istennek ama szent lelkét, azt ne szomorítsátok meg. Kicsoda ez a szent lélek? Kicsoda az, aki az Isten? Kicsoda az, aki megmutatja önmagát ennek a világnak? A láthatatlan és mégis érzékelhető. A nem tapintható és mégis kéz közelben lévő. Az az erő, amiről általában nem szeretünk így beszélni, hiszen annyi ereje van ennek a világnak, erők vonzásában, erőknek a forgatagában élünk, nyomorgunk sok esetben, akkor vajon milyen ez az erő? Istennek ereje, mely minden más erőtől eltér és össze nem téveszthető. A világ legnagyobb baja, mert azt gondoljuk, hogy az isteni erők mellett ugyanolyan erők mozdulnak. Milyen érdekesen gondolkozunk mi magunk is keresztény emberek, amikor azt mondjuk, az isteni hatalom, de mellette ott van a sátán, mert van jó, de ugyanakkor ott a rossz, van bal és van jobb. És elmondjuk azt, hogy ezekben a kettőségekben, ezekben a feszültségekben őrlődik az életünk, mit várhatunk jobbat és szebbet, mikor mindig ott van az Isten mellett az a fajta másik, önmagát is kioltó, és az Istennel szembeszálló és szembenálló erő, amely eltehetetleníti ezt a világot. És talán igazuk van azoknak, akik nem akarnak kereszténységről beszélni. Igazuk van talán azoknak, akik nem akarják a keresztény gondolatot bevinni Európába. Igazuk van azoknak, akik még azokban a tradicionális helyeken, ahol mi élünk Erdélyben és Párciumból, onnan is ki akarják vonni ezeket az értékeket? Nem, az embernek tudni kell. Az Isten erejéhez nem mérhető semmi más. Megjelenik a sátán kígyó formában, emlékezzetek. Nem arról van szó, hogy az isteni hatalom mellett mérhető másik hatalom, hanem Mózes első könyve 3. része így kezdődik. Kígyó, mely megkísért az első emberpárt, a mezei vadok közül egy, igaz a legravaszabb, de csak mezei vad. De csak olyan, aki ravasz, olyan, aki mindent elkövet azért, hogy az embernek rosszabb legyen a sorsa, de nem mérhető az isteni erővel, a Szentlélek Isten mindenek felett van, akkor miért kellene nekünk meghajolni ilyen-olyan erő bálványok előtt, ilyen-olyan faragott istenek előtt, ilyen-olyan félelmek előtt, amelyek igazán ránk akarnak terhelődni, de igazán nagyot nem árthatnak, ha ennek a léleknek, ennek az Istennek, ennek a közöttünk lévő, közöttünk létező, közöttünk megjelenő hatalomnak a gyermekei vagyunk. Hogy mennyire gyermekei és hol van ennek az áldása? Figyeljük, milyen érdekesen mondja Pál apostol, aki által megpecsételtetett a teljes váltság. Isten megpecsétel sok mindent, de elsősorban azt akarja megpecsételni bennünk, hogy olyan erőtök van, és olyan erőnk van együtt, amiről talán nem mindig tudunk beszélni, mert az erőtelenség elvakít, ugyanakkor elkeserít és elszomorít bennünket. De itt van az ideje. Itt van az ideje, hogy tudatukra jusson. Itt van az ideje, hogy hangosan kimondjuk. Kimondjuk Pál apostollal együtt. Kimondjuk én sajással együtt. Mi nem azok vagyunk, akik meg akarjuk haragítani az Úristent elegészen addig, hogy ellenségünk legyen, és mi ebből az ellenségeskedés állapotából vegyük a szomorúságunkat, a kilátástalanságunkat. Ellenkezőleg barátai vagyunk az Istennek, mint gyermekei, mint teremtmények, elismerve ezt. De most már többet kell látnunk, húsvét után főleg többet kell látnunk, a pünkösd előtti kitöltekezés előtt többet kell látnunk és érzékelnünk, mert itt van az Úristen megpecsételtetett bennünk olyan erőket, amely a megszomorítással szemben van, de a teljes váltság felé néz. A sákramentumról van itt először szó. Akkor, amikor elhoztak ebbe vagy valamely más templomba és megkereszteltek. Azért, mert Isten bepecsételt bennünket az Anya Szent Egyházba, illetve elpecsételt magának. Nagyon jó lehet azt tudni, hogy életünk folyamán, növekedésünk alkalmával, gyermekkorunkban, ifjúságunkban, sőt majd később is, számtalan olyan dolgot cselekszünk, amely ezt a pecsétet el akarja gyengíteni, hál' Istennek nem tudja, de Isten szerez más pecséteket is. Akkor, amikor enged bennünket az Úrnak szent asztalához, kettős lenyomattal az ő testének és az ő vérének drága pecsétjével. Azért, hogy újból és újból gyülekezetben megállva az Isten szín előtt, de a gyülekezeti közösségben érezzük, mit jelent az, hogy megpecsételi bennünk az Isten azt az igazságot, hogy most már nem akar ellenségünk lenni, nem akar ellenünk törni. Nem akar olyan kihívások közé állítani, ami előtt, vagy ami között nem tudnánk megállni, mert felették soha nem akar terhelni az Úr, aki szeret téged, mert nem két kézzel fog csupán csak áldani, miképpen mi két kézzel megpróbáljuk úgy szomorítani, hanem az ő teljes erejével és hatalmával, szent lelkével, azzal a kimondhatatlan erővel, ami egyedül nála van. Itt a felolvasott ígének a vége rendkívül fontos. Vajon mire gondol Pál apostol, amikor azt mondja, hogy a teljes váltságnak napjára? Mert a szótól egyáltalán, hogy teljes vagy teljesség félünk. Mert nem vagyunk az egésznek a tudatában. Mert nem vagyunk a teljességnek a birtokában. Azért, mert állandóan ott van félelmünk nekünk kisebbségi helyzetben még több, hogy az, amit teljességnek szoktunk álmodni, attól nagyon távol vagyunk, azért, mert nagyon kevés az erőnk, azért, hogy a legkisebb dolog, amiben a teljességet el tudnánk érni, egyáltalán azt elérhetnénk, egyáltalán azt meg tudnánk valósítani. Hogyan lehetne akkor teljes szeretetről, teljes örömről, teljes boldogságról, teljes békességről, teljes kiegyensúlyozottságról beszélni társadalomban, egyházban, egyén életünkben és család életünkben egyaránt. És itt az apostol azért pont ezt célozza meg. Azért, mert amikor meg bizonytalanodna, valahogy úgy éreznénk, hogy nem találjuk azt a súlyt, vagy az egyensúlyt, amire nagyon nagy szükségünk lenne. Éppen az legyen most ennek az ígének a középpontjába, hogy ezt a teljességet éppen a váltságban, éppen az Isten megváltó szeretetében fogja átadni. És itt ez az íge egész egyszerűen megállít bennünket, egész egyszerűen elhozza nekünk azt a lelki élményt, hogy fölfele tekintsünk, de most már ne csak az üres eget kémleljük, hanem lássuk benne a kereszten keresztül azt a Jézus Krisztust, aki engedte átszegezni kezeit. Lássuk azt a Krisztust, aki ott áll az Atya jobbján, és nem henyél és nem ül, hanem áll azért, hogy mindig elindulhasson az övé után, a gyülekezet után, úgy, amiképpen István vértanú látta. Áll azért, hogy ezt a teljes váltságot a teljesség fele elvigye, a teljesség fele elindítsa ezt a világot. Azzal a vallomással kezdtem ezt az ige hirdetést, hogy felétek nézünk, kedves testvéreim, és ezt el kell ismernünk, kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan éltek és hogyan mutatjátok a példát. Nem mindig szoktuk meg ezt hangosan elmondani, ezért, mert bennünk is van olyan büszkeség, hogy van sok minden, amit elrejtünk, sőt, eltitkolunk. De innen erről a helyről nekem kötelező kimondani ezt a mondatot, azért, mert ez a teljes igazság. Látom azt, amiképpen nálunk sokszor megbicsaklik a gondolat, hogy egyáltalán lesz-e jövője az egységnek. Lesz-e jövője a boldogságnak, az örömnek, amit minden további nélkül megérdemel nemzetünk, még akkor is, ha mi is kiváltottunk jó néhány olyan dolgot, amivel akár ellenségé tehettük volna az Isten. Nézzünk ide felétek, azért, mert keressük azt, hogy mi az, amivel ti előttünk jártok, és előttünk jártok, és a teljességben egészen bizonyos nagyobb lépéseket tettetek, nekünk utána kell jönnünk, és nekünk fel kell zárkóznunk, és érzékeljük, hogy ezt a kapcsolatot Isten most lehetőségként is adta. Íme az a pont, az a nagyon erőteljes pont. Mondanám azt, hogy életünkből kispórolhatatlan és elodázhatatlan pont, amit nagyon kell látnunk, és itt van a ti felelősségetek is, és a mi felelősségünk is, hogy ebben a teljes váltságban lássuk az egymás mellé állásnak a lehetőségét, a nemzetünk jövőjét, a mindennapi boldogulás és a holnap álmainak a megvalósulását. Mit mond erre Pál apostol? Ne szomorítsátok az Isten. Ne szomorítsátok Istennek lelkét. Ne szomorítsátok azért, mert Isten valami csodálatos dolgot adott, hogy megpecsételte bennünk azt, hogy ez elérhető. Halljátok az evangélium gondolatát? Halljátok Istennek buzdító szavát? Érzitek, hogy mit jelent az, hogy együtt vagyunk. Érzitek, mit jelent az, hogy átívelhető találkozások jönnek létre határok felett. Érzitek azt, mit jelent most már nem csak egymás mellé állni, hanem az Úristen színe előtt is úgy lenni, és az Úristen színe előtt is úgy megalázkodni, hogy már is érezzük, hogy ez a csodálatos erő mindannyiunk életére külön-külön, de most már együttesen is kihat, és bennünket átölel. Ne szomorítsátok meg. Olyan jó hallani, amikor Pál apostol ezt a mondatot elmondja, kimondottan erre a szomorúságra, a megszomorítható Istenre célozza gondolatát, mert tehette volna másképp is. Hiszen a szöveg adja a lehetőséget, hogy esetleg arról beszéljünk, hogy a megbántott Isten, hogy a megsértett Isten. És ezeket a gondolatokat csak azért sorolom itt az ige hirdetésem végére, hogy megnyissam azt a lehetőséget, amin keresztül még eljuthatnánk olyan isteni képek fele, olyan isteni látomások fele, amelyben ott van az Isten. Továbbra is ott lehetne a megsértett Isten, aki visszasér. A haragvó Isten, aki visszaharagszik. Hát nem volt elég már a magyar nemzetnek elég sértettsége. Elég fájdalmon, elég haragváson keresztül menni, botorkálni, elesni, nem talpra állni, nem erőt összeszedni. Íme a mai napon a bibliaolvasó kalauz szerint sokan felnyitják ezt a csodálatos könyvet, és sokan elolvassák ezeket a gondolatokat, merem remélni itt az anyaországban, de ugyanakkor Erdélyben, Párciumban, Felvidéken, vagy Délvidéken, vagy bárhol, ahol magyar ember él, rádöbbenünk arra közösen, hiszen itt van a lehetőség, és itt van a holnapja annak, hogy végre valahára tényleg ne szomorítsuk ezt az Istent. Tényleg ne akarjunk ennek a Szentléleknek keresztbe tenni. Tényleg ne akarjuk már azt, hogy elhiggye rólunk a világ, hogy nem akarunk a váltság szerint, a váltság fele elindulva élni, hanem alázatos, igaz keresztények, Egymásért imádkozó emberekként odahajolni, ha kell, térdre hullani az Úristen elé, hogy áldjon meg bennünket. Áldjon meg bennünket azért, mert mi holnapra, jövendőre ítélt emberek vagyunk az ő szeretete által. Amen. Kedves testvéreim, az ígére felelve énekeljük az 512. énekünk első három versét, amely így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgát hallja szólat. Imádkozzunk. Kegyelmes édesatyánk, hálatelt szívvel köszönjük neked a vasárnapot. Köszönjük, hogy atyánk vagy, és mi gyermekeinként ide érkeztünk hozzád együtt egymással, de ugyanakkor veled. Azért, hogy érzékeljük azt, milyen jó elcsendesedni a te hajlékodban. Milyen jó nekünk békességben lenni egymás között. Milyen jó érezni ezen a helyen is azt a csodát, ami majd a másik országban, a másik világban teljesedik, a mennyei Jeruzsálembe, ahova meghívtál bennünket. És mi hisszük, hogy ott van a helyünk. Hiszen azt is érzékeljük, miképpen akarsz bennünket finoman olyan útakra terelni, ahol tényleg az igaz Isten tisztelet van, ahol már megszomorítani sem szeretnénk. Ugyanakkor bűnbánattal hajtjuk le a fejünket, Istenünk. Azért, mert halljuk a te hívó szólat, érzékeljük a te figyelmeztetésedet, azt is nagyon jól tudjuk, hogyan kellene, miképpen, de nagyon sokszor tévedünk. Rengeteg bűnnel érkeztünk, rengeteg tévedésünk van, annyi hibát halmozunk, Urunk, amivel keserítjük a környezetünket, keserítjük népünket, keserítjük nemzetünket, keserítjük önmagunkat is. De azért vagyunk itt, és ez csodálatos számunkra most is, hogy újból megint ott legyünk te előtted, megint kérjük a bűnbocsánatot, megint érzékeljük a feloldozás csodáját, és ugyanakkor úgy induljunk el, mint akik megint lehetőséget kaptunk arra, hogy szolgáljunk neked, amiképpen szólsz és figyelmeztet, hogy szeressünk téged úgy, Istenünk, hogy szeretni tudjunk másokat is, hogy érzékeljük azt, hogy bennünket megváltottál, és a megváltás útján akarsz bennünket vezetni. Fogjad a kezünket, Istenünk. Azért, mert ha nem fogod, ez a kéz nagyon gyakran kitépi kezét a tiédből. Nagyon gyakran ez a kéz rosszat tesz. Ez a kéz nem csak annyit tud tenni, hogy olykor-olykor megpróbál szépet, megpróbál jót tenni, megpróbál simogatni. Ez a kéz nagyon sokszor szomorítja. Szomorítja az embertársat és Istenét. De te, Urunk, tudjuk, hogy akár ezt a kezet is meg tudod fékezni, és hogy te szent lelkeddel olyan hatalmat, olyan erőt tudsz adni, ami mindent mássá tud tenni. Urunk, azért állunk itt, hogy imádkozzunk népünkért. Imádkozzunk azért, hogy mindannyian együtt, közös jövőt, holnapot reméljünk, álmodjunk, és hadd valósítsuk meg. Hadd imádkozzunk azért, Istenünk, mint akik megismertük azt az útat, amelyen keresztül te hozzánk jöttél, hogy elmondjuk másoknak is. Mert nincs ott jövő, és nincs ott boldogság, ahol nincs az Isten. Nincs ez a magyar ember életében sem, másképpen. De ott, ahol ott van az Úr, ott, ahol ott van Jézus Krisztus, ott, ahol van közösség tudat, ott, ahol ebben a közösségben ott van az Istennek mindennapi igaz tisztelete, igaz meghajlás, térdrehullása kell, akkor minden álom, minden elképzelés megvalósulhat. Istenünk, engedd meg, hogy ebben az órában imádkozzunk azokért, akiket felelőssé tettél azért, hogy vezessék ezt az országot, vezessék ezt a népet. Imádkozunk azért, mert úgy látjuk, úgy érzékeljük mi magunk, és nincs minden rendben. Nagyon sok és nagyon sok baj van, szomorítunk téged naponként. Imádkozunk egyházunkért, Istenünk, azért, mert sok gond van, sok vihaskodás van, rengeteg olyan feladat, aminek nem tudunk megfelelni. Urunk, ne engedd, hogy szomorítsunk téged. Imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezeteinkért, Urunk, nagyon sokszor azt érzékeljük, hogy nem nagyon kívánkozunk, nem nagyon akarunk veled együtt lenni, nem tudjuk miért, de vannak olyan erők, amelyek eltávolítanak. Van nagyobb erő, mint az Isten ereje? Ne fogadjuk el, Istenünk. Engedd bennünket távol maradnunk ezektől a gondolatoktól, és téged egyedül, csak is egyedül látni, mert így nem fogunk megszomorítani téged. Engedd, Urunk, hogy népünk minden tagja kivétel nélkül higgyen abban, hogy a teljes váltság létezik, és ezt a váltságot nekünk adtad. Mi értünk mozduló Istent látunk a mennyben, értünk cselekvő Istent látunk a mennybe, nem karbatetkező Istent, nem azt, aki nem tesz értünk semmit, hanem azt az Urat, aki mindenkor tudja, hogy mire van szüksége a mindennapi embernek. Éppen ezért adj nekünk békességet, adj nekünk hitet, szeretetet, egészséget és reménységet, Urunk, amire nagyon nagy szükségünk van. Adj nekünk, Urunk, olyan hitet, amivel mindent, amit eléd viszünk imádságban, már is megvalósulva lássunk, azért, mert megvalósíthatóak azok. Még hogyha nagyok az álmok és nagyok az elgondolások, merjünk merészeket álmodni. Merjünk nagyokat imádkozni, Istenünk, és merjünk az imádságban nagyokat kérni tőled, azért, mert mindaz, ami áldásként jelenik meg, azt te megadod nekünk. Mindaz, ami előre menetelre szolgál, azzal megajándékozol bennünket. Éppen ezért, Istenünk, engedd meg, hogy már is, akkor, amikor hozzád hajlunk, már is kérjünk téged, minden gyengeségünkben te erősíts meg bennünket, betegségünkben te gyógyíts meg bennünket, gyászainkban te vigasztalj bennünket. Akkor, amikor látjuk a széttöredezett életet, látjuk a rombolást, látjuk a pusztító erőt, Urunk, hozzád forduljunk és téged kérjünk, tedd mássá ezt a világot, tedd mássá. Azért, hogy rajtunk keresztül is láthassák a követendő példát, a Jézus Krisztusi útat, hogy akarjunk téged, akarjunk veled járni, akarjuk a te útadat, akarjunk követni téged. Ezért kérünk mindenkiért, kérünk az ige olvasóért és az ige nem olvasóért, kérünk az áldásmondókért, kérünk a káromkodó emberért, kérünk a bűnös emberért, és kérünk azért, aki szeretne megtisztulva járni ezen a földön. Imádkozunk mindenkiért most ebben a helyzetben is, hogy mindenki imádkozzon értünk is. Hallgass meg minden imádságot, Istenünk, nem csak amit hangosan elmondunk, hanem amit csendben, amit csak neked mondunk el. Amely imádságot mindenki mástól megőriznénk, és nem mernénk elmondani mások füle hallatára, hallgass meg, Istenünk, mert akkor tárulkozik fel a lélek és a szív teljes mértékben. Hallgass meg bennünket, Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságot együtt és fennhangon. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, csendesedjünk el, és addig, ameddig az imádságunkat elmondjuk az Úrhoz, azzal a hittel legyünk, hogy meghallgat bennünket.
Kedves testvérek, először szeretném elmondani a hirdetéseket. Hirdetésekben mindenek előtt azt, hogy az elmúlt héten elkísértük utolsó útjára Pásztor Mihály atyánk fiát, aki magas kort élt meg. Az ő családjának vigasztalására olvasom Ézsaiás könyve 60. részéből. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet, és az éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Isten áldja meg a megszomorodott szívűeket, és gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom a családot. Hirdetem azt, hogy május 1-én szombaton 16 órakor lesz Pátkai Zsuzsanna és László Boton készfogója. A múlt alkalommal is hirdettünk, hogy gyülekezetünket érintő esküvőről van szó, azzal tudunk nekik kedveskedni, hogy eljövünk, tehát jövő héten 4 órakor. Hirdetem az alkalmakat, a délután a Pisifit 4 órakor, 4 órakor lesz, tehát nem 5-kor, 4-kor a Derekas Németh Gézáéknál, este pedig 6:30 a Nagyifi, hétfőn Babamama kör, kedden este 6-kor Bibliaóra, szerdán délelőtt 9-kor kézimunkaóra, 10-kor női Bibliaóra, este 6-kor női Bibliaóra. Csütörtökön reggel 8-kor reggeli állítatot hirdettem, pénteken konfirmációs előkészítőt. Egyébként erről még annyit, hogy nem pünköskor lesz, hanem pünkösdöt megelőző héten a konfirmáció, mert pünköskor ma már sajnos a legtöbb iskola kirándulni megy, hogy egyszerűen nem jelenik meg az ünnep a gondolkodásban. 16:30-kor cserkészet pénteken, szombaton pedig délelőtt 10-kor a hittanórák, és minden vasárnap és újra figyelmünkbe ajánlom 9:40-től 10 percig a toronyszobában ima közösséget, ami azért van, hogy elsősorban az ige hirdetésért, gyülekezetért imádkozzanak. Szeretném majd a továbbiakat hirdetni, majd akkor meg fogjuk kérni nagy tisztelt urat, hogy röviden mutatkozzon be is az ő szolgálatára, és beszélni előtte a gondnok úrnak van még egy is mondani valója.
A délutáni derekashoz annyit, hogy az lesz a témája, Németh Gézáéknál lesz, hogy ki melyik közösségbe tartozik a gyülekezeten belül, hogy a gyülekezetben vannak kisebb közösségek, és ez lesz a téma. Tehát személy szerint ki mit tesz, vagy szeretne tenni a gyülekezetben. A másik pedig, amit hirdetni szeretnék, a múlt vasárnap hirdettem a diakóniát, ugye a diakóniának a költségét, a Szabó Kata diakónus és a illetménye, illetve az egyéb költségeket, azt egy támogatói kör adja össze. És múlt vasárnap hirdettem, hogy csak a szükséges havi 80 000 forintból 35 000-re volt fedezett, és sokan jelentkeztek, hogy ők is vállalnak, és havonta befizetnek egy adott összeget, úgyhogy most már havi 60 000 forintra van fedezett. Nagyon szépen köszönöm a fölajánlásokat, de még mindig hiányzik valamennyi a 80 000 forinthoz. Ezért azt kérem, hogy akit Isten lelke indít, és úgy gondolja, hogy a diakónia nagyon fontos, és képessége is van rá, hogy ezt segítse, akkor kérem jelezze, ne csak fizesse be, hanem jelezze nekem, hogy tudjam, hogy meglegyen a fedezet ebben az évben is. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, és én még személyes megjegyzést hogy fűzek hozzá, nem akarom ezt ragozni, de más gyülekezeteknek csorog a nyál az irítségtől, hogy nekünk van diakónusunk, ugye? Hát ez egy nem akármi. Tudom, hogy nem könnyű ezt tartani. És akkor megkérném Csüri István atyánk fiát, aki egyházkereszti főjegyző, püspök helyettes, harcvémi egyetem tanára, mert ezt nem mondom, ő úgysem mondaná, hogy akkor négy olyan kedves, és gyere, szóljál hozzánk.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy még így külön is bemutatkozhatom. Csüri István vagyok, Nagyvárad ősi református gyülekezet lelkipásztora. Ez a leglényegesebb, azt hiszem, hiszen Nagyvárad 9 gyülekezete közül a miénk a legkisebb, de legaranyosabb, szoktam mondani. Ennek a gyülekezetnek a pásztora vagyok, immár 15 éve. Tehát épp a forduló évébe kerültem oda, majdnem büntetésből, hiszen egy gyönyörű másik gyülekezetet kellett elhagynom az ottani kommunista polgármester befolyása miatt. Egy szalárd gyülekezete volt, gyönyörű árpádkori templomával és hatalmas, majdnem 2000 lelkes gyülekezetével. Ez egy kicsi gyülekezet, úgy ahogy hallottam, itt is sok helyről jöttek, az is egy kicsi gyülekezet, Szilágyság, Székelyföld, Bánát, mindenhonnan vannak, éppen ezért nagyon nehezen szedtük össze magunkat. Most valahol ott vagyunk, hogy immár mi is azt mondhatnánk, hogy a körülbelül 1000 református ember, akik együtt élnek ott ezen a városrészen, 150-en, 160-an, egy mindennapi vasárnapi Isten tiszteleten jelen vannak. Ez a gyülekezet az én büszkeségem, mondjam el, hiszen minden építkezés benne, minden fejlődés valamilyen élménnyel, valamilyen kötődéssel hozzám is tartozik. Nagy tisztelt úr, amiképpen mondta, valóban vannak egyházkerületi, illetve egyetemi feladataim is, ezeket is megpróbálom végezni. Hát olykor-olykor magam is azt mondom, mint hogyha halmoznám ezeket a hivatásokat, de tessenek elhinni, nem azért, mert olyan halmozó típus vagyok, hanem azért, mert nálunk ott Királyhágó melléken és Erdélyben tényleg kezdenek gondok lenni. Nem mindig találjuk meg azokat az embereket, akikre szükségünk van. És talán ez az a pont, ahol találkozunk, és találkoznunk kell, amikor eljövünk Királyhágóról vagy Erdélyből ide Magyarországra. Én külön megköszönöm ennek a gyülekezetnek a vendégfogadó szeretetét, és hiszem azt, hogy ezt teszik azért is, mert ránk néznek, és lelki közösséget akarnak velünk tartani, de gondolom, hogy saját magukért is nagyon fontos ez a dolog. Hiszen Erdélyből 200 ezer ember ment el most az utolsó 10-12 esztendőben, ez egy nagyon nagy szám. Ezt nem érdemes most túlságosan boncolgatni, hogy miért, több mint valószínű, hogy mindenkinek megvan a megfelelő oka azért, mert el kellett onnan jönni. De mi hozzuk a hírt, hogy valóban nehéz helyzetünk van, hiszen a román hatalom mindent megtesz azért, hogy kiszorítson bennünket. Elkezdődött ez azzal, hogy a városok központjából szorítottak kifele bennünket, ugye az ingatlanainkat ezért nem adják vissza. Próbálnak kiszorítani bennünket a falu közösségeiből, ezért nem adják a földjeinket vissza. Félnek attól, hogy megint megerősödünk, és úgy is lenne, tegyem gyorsan hozzá zárójelben, megint önmagunkra találnánk, és megint egy olyan erőt képviselnénk, amelytől illik tartani a román hatalomnak is. Szorítanak bennünket a határon kívülre is. Csak akkor, amikor valaki eljön, most furcsa ez, hogy azt mondom megértéssel, de valamilyen formában együttérzéssel tudunk azok iránt lenni. Igen, de nagyon félünk attól, hogy akik talán elmennek, úgy járnak, mint a városba beköltöző falusi ember sokszor, ezt mi tapasztaljuk a Szilárdságból eljövők részéről, hogy elfelejtik a templomot. Még Szilárdságban, Kémeren, Nagyfalon, sorolhatom a helyeket, járnak templomba, bejönnek Nagyváradra, akkor már eltanulják a templomba nem járást sokaktól. Nehogy úgy legyen, hogy az a 200 ezer ember ne keresse az egyházat. Akár a reformátust, akár a római katolikust, vagy bármely más közösséget, ahol Jézus Krisztus nevét vallják. Én azt hiszem, hogy amikor ilyen szolgálatot vállalunk, és egész biztos ez a szolgálat visszafele is fog fordulni, amikor itteni lelkészek jönnek el hozzánk, és bátorítanak bennünket azon a helyen, akkor egy olyan szolgálat indul el, ami tényleg a határok fele emel bennünket, és létrejön az, amit mi nagyon-nagyon szeretnénk látni, tapasztalni, már a most, a mi életünkben, a nemzet egységé. Nagyon büszke vagyok azért, hogy annak a református egyháznak vagyok a tagja, amely szerte ezen a világon ezt az egységet talán legelőször kifejezte éppen az egyetemes zsinat gondolatában. Én kérem nagyon a gyülekezet tagjait, hogy imádságban hordozza ezt az egyetemességet. Nem csak nekünk Erdélynek van szüksége arra, hogy érezzük magunkat az anyaországhoz közel, hanem a gazdag Amerikában élőknek, vagy Kanadában, vagy bárhol a világon, a jól menő ausztráloknak is, még az ott élő magyar reformátusoknak is, ez a fajta egység gondolat, amiért nekünk sokat kell tennünk. Most úgy tűnik, hogy mi egy kicsit ott Erdélyben megint háttérbe maradunk, hiszen a vasfüggöny valahol ott fog megint felépülni, de azzal a reménységgel vagyunk, hogyha olyan szívek dobognak, mint amely szívek már dobogtak is értünk, hogy bennünket sem engednek túlontúl lemaradni és elszakadni, és eljön majd az az idő, amikor az ilyen erők megint olyan helyen lesznek, ahol megérdemlik, hogy ott legyenek, akkor nem lesz olyan túlságosan nagy baj, hiszen még ha mi kevesebben is vagyunk most 200 ezerrel, azért úgy érzékeljük, hogy az erőnk azért nem csökkent. Sőt, mintha valami úgy pesdítene is bennünket, hogy azért tenni kell, nem szabad megállni, nem szabad megbotlani, illetve ha megbotlik is az ember, akkor nagyon igyekezzen gyorsan talpra állni. Mi most azért vagyunk itt, mert ennek a talpraállásnak egy ilyenfajta dolgát szeretnénk megmutatni. Velem együtt körülbelül 20 lelkipásztor érkezett, csak Nagyváradról jöttünk hatan, ez a püspökségi munka közösségből főleg, de jöttek ide Székelyföldről, Marosvásárhely környékéről, Kolozsvárról. Itt vagyunk azért, hogy tessenek látni, hogy nem meghátrálva, sőt, nagyon erősen hangsúlyozva a zsidókhoz írt levél csodálatos gondolatát, hanem reménykedve azért, mert tudjuk, hogy a meghátráló embert nem szeret az Isten, de a nem meghátráló embert viszont meg fogja áldani az Isten. Én részemről ezt az áldást kívánom mindenkinek, ezzel az áldással gondoljunk ezen a napon egymásra, bárhol éljünk, bárhol legyünk ebben a világban. Köszönöm szépen, hogy megtetszettek figyelni. Békesség Istentől!
Befejező énekünket, a 377. éneket énekeljük, Szentlélek védj körül bennünket. Kedves testvérek, a himnusz fogjuk elénekelni, és azzal az előzetes megjegyzéssel, hogy jövő héten, vasárnap, amikor találkozunk, akkor már EU. Egy hét múlva már EU van. Az azt jelenti, hogy Kárpátalja, Erdély és Délvidék magyarsága már nem fog tudni úgy átjárni, mint ahogy eddig. Tehát kicsit azért őrájuk is gondolva énekeljük el most nemzeti imádságunkat. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézus napjára. Amen.